Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 162. dicséretünk első két versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 162. dicséretünk első két versét, Én béjöttünk nagy örömben, felséges Isten. A 138. Zsoltárunk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 138. Zsoltárunk első három versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik, Dicsér téged teljes szívem.
Az írtálják.
Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi KT 6. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk, és a hitvallásunkban ezek a kérdések az ember megváltásáról kapcsolatos témakörben fogalmazódnak meg. Megismertük az ember nyomorúságát, megismertük azt, hogy önmagáért az ember eleget nem tehet Isten ítélő széke előtt, hanem közbenjáróra van nekünk szükségünk.
6. úrnapja, 16. kérdés. Miért kell valóságos és igaz embernek lennie? Felelet: azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, mely a bűnt elkövette, márpedig aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. 17. kérdés. Miért kell egyszer s mind valóságos Istennek is lennie? Felelet: azért, hogy Isten voltának hatalmával Isten haragjának súlyát az ő ember voltában elhordozhassa, és számunkra az igazságot, megigazulást és az életet megszerezhesse és visszaadhassa. 18. kérdés. Kicsoda az a közbenjáró, aki valóságos Isten és egyszer s mind valóságos, igaz ember is? Felelet: a mi Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és igazságunkra, megigazulásunkra adatot nekünk. 19. kérdés. Honnan tudod ezt? Felelet: a Szent Evangéliumból, melyet Isten először a paradicsomba jelentett ki, majd a pátriárkák és proféták által hirdetett, és az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen egy szerelmes fia által beteljesített.
Kedves testvérek, Isten igéjére figyelünk a folytatásban, amely János evangéliumának 9. fejezetéből szól hozzánk. János evangéliumának 9. fejezetéből az első 12 verset olvasom, amelyekben ezeket találjuk megírva. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre azt kérdezték tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Isten áldó kegyelme legyen, maradjon rajtunk, hogy megérthessük az ő igéjének személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te vagy az, aki meg tudod velünk értetni a mi legnagyobb nyomorúságunkat, mert arra is vakok vagyunk, hogy megértsük azt, hogy milyen nyomorult emberek vagyunk. És köszönjük, hogy te vagy az, aki meg tudod azt is velünk értetni, hogy ebből a nyomorúságból, önerőből szabadulni képtelenek vagyunk, hogy segítségre, közbenjáróra van szükségünk. Dicsőítünk téged, ha már érthetjük és tudhatjuk, hogy te küldtél közbenjárót, hogy mi visszatalálhassunk te hozzád, hogy mi a mennyei dicsőség és öröm várományosaivá lehessünk. Dicsőítünk téged Jézus Krisztusért, akire emlékeztet ez a mai nap is, aki legyőzte a mi legnagyobb nyomorúságunkat, elvévén bűneink büntetését, aki győzött a halál és kárhozat felett, és akit te feltámasztottál a mi örömünkre és biztonságunkra. Dicsőítünk téged ő érette, dicsőítünk téged az igéért, a te szent lelkedért, amelyek által oda vezetsz bennünket ő hozzá, hogy általa keressük a szabadulást bűneinkből, kárhozatunkból, nyomorúságainkból. Köszönjük, hogy te erre indítasz bennünket ma is. Nyisd meg a mi fülünket, hogy hallhassuk a te igédet. Nyisd meg a szánkat, hogy szólhassuk azt. Nyisd meg a szívünket, hogy befogadhassuk azt. Tégy bennünket, Úrunk, szabad emberekké. A te kegyelmedre appellálunk, és azért kérjük ezt, mennyei édesatyánk, mert a te fiadat azért küldted, hogy nekünk életünk legyen. Ő érette, cselekedjél velünk és közöttünk irgalmasan. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készüljünk ének szóval is, folytatva imádságunkat, a 370. dicséretünk második versét énekeljük. A 370. dicséretünk második versét énekeljük, tehát te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára.
Szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk. Thank you.
el helyünket. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából, János evangéliumának 9. fejezetéből olvasom közöttetek. János evangéliumának 9. fejezetéből a 13. verstől a 17. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették, az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, azután megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták. Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak. Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt közöttük. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz őróla, hogy megnyitotta szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. Kedves testvéreim, akik olvasgatjuk az evangéliumokat, és bátorítalak is benneteket erre, hogy olvassuk az evangéliumokat minél gyakrabban, ismerjük meg azoknak üzenetét, bizonyára rácsodálkozunk 2000 év távlatából arra, hogy annak ellenére, hogy Jézus mennyi csodát tett, mennyire sokféle volt ezeknek a csodáknak a fogadtatása. Arra gondolnánk, hogy ahol egy csoda történik, ahol valami a rosszból a jó felé mozdul el, ott öröm és boldogság veszi a kezdetét. De amikor olvassuk Jézus történeteit, János evangéliumában már másodszor futunk bele olyan történetbe, hogy ezeknek a csodatételeknek nem volt mindig egyértelműen öröm és boldogság a következménye. Olyan érdekes dolog az, hogy ezt az evangéliumok nem rejtik el, és bizonyára azért nem rejtik el, mert ezekben is sok tanulság van elrejtve a mi számunkra. Most is egy csoda történik, egy születése óta vakember meggyógyul, és annak vagyunk a tanúi, majd a héten, ahogy tovább olvassuk az igét, a kijelölt szakaszokat, hogy ennek a csodának a kapcsán egy nagy herce-hurca kezdődik el megint Jézus körül. Nincs öröm, nincs felszabadult boldogság, belekeverednek sokan ebbe az ügybe, ki így, ki úgy, de a lényeg az, hogy egy nagy herce-hurca forrása lesz egy egyértelműen pozitív csoda. És ez a motívum, noha nekünk furcsa 2000 év távlatából, azért emlékeztet bennünket arra, hogy azért szokott ez így lenni ma is. Szokott ez így lenni ma is. Az embereket sokszor érik meglepetések, pozitív meglepetések. Szokták úgy mondani az emberek, hogy csoda, mások úgy mondják, hogy szerencse. És meg lehet nézni, hogy amikor egy embernek jobbra fordul a sorsa, akár a saját értelmezése szerint szerencséssé válik, akkor hogy megszaporodnak azok, akik ennek nem örülnek? Hogy megszaporodnak, akik elkezdenek újra mutogatni, akik elkezdenek irigykedni, akik elkezdenek magyarázkodni, akik mindenféle gerjedelemmel vannak, sokszor az iránt, akinek éppen jobban megy a dolga. Általában akkor szoktak az emberek a figyelem központjába kerülni, mikor hirtelen jobban kezd menni a dolguk, és a mi országunkban, meg a népünk között óhatatlan, hogy ez ne azzal járjon együtt, hogy az emberek elkezdenek mocskolódni. És ha valakinek jobban megy, akkor mindjárt odafigyelnek rá, és elkezdik az anyától, elkezdve az apjáig az összes fölmenőit, meg őt magát is szidni, ócsárolni, rágalmazni. Amikor valakinek rosszabbul megy, attól általában el szoktak fordulni az emberek. Azt általában magára szokták hagyni, és ezt azok tudják a leginkább, akiknek valaha jobban ment, és most egy kicsit rosszabbul megy nekik. Nem csak anyagiakra nézve, hanem talán egészségre nézve, talán arra nézve is, amivel az öregek időnként szembesülnek, hogy már nem tudok olyan jól sütni, főzni, már nem emlékszek olyan jól mindenre, meg kezd hanyagolni a családom, már nem vagyok annyira fontos. Azt látjuk, testvérek, hogy Isten is tesz csodákat ebben a mai világban, de Istennek ezek az áldó csodái, az ő szeretetének sokszor egyértelmű megnyilvánulásai ma is felgerjesztenek embereket. És nem teszik felhőtlenné azoknak az örömét, akik örülnek annak, amit Isten velük tett. Nem kell nekünk tehát csodálkoznunk azon, ha Isten jót tesz velünk, és a mi környezetünkből mégis indulatok, gerjedelmek sugároznak felénk. Nem kell ezen csodálkozni. Így volt ez Jézus idejében. Miért van ez így? Azért van ez így, testvérek, mert a bűnös ember még arra sem képes, hogy Isten jóságának egyértelmű jeleit felismerje, hogy ezeket a jeleket megismerje, és hogy ezeket a jeleket elismerje. A bűnös természetű ember nem képes erre magától, és még a legegyértelműbb isteni jóra is gerjedelemmel és haraggal képes válaszolni, ha az mással történik meg. Ha tehát az életedben Isten csodát tesz, és ennek nem örül mindenki, azért ne essék kétségbe, tudd meg azt, hogy ez egy lelki attitűd, ami a hitetlen emberben automatikusan működik. Bennünk is működött, amíg a világ világossága meg nem ragyogtatta a mi szívünket, és meg nem tisztította a mi látásunkat. De hogyan is kezdődik ez a történet? Úgy kezdődik, testvérek, hogy Jézus észrevesz egy embert. Most nem arról olvasunk, hogy ez az ember kiabál, meg oda megy Jézushoz, ahogy általában szoktak, hanem arról olvasunk itt, hogy Jézus észrevesz egy embert, méghozzá egy olyan embert, akit rajta kívül sokan észrevettek már, hiszen lejegyzi az evangélista, hogy tudvalévő volt erről az emberről, hogy születése óta vak. Születése óta vak. Az ilyen emberek abban a világban koldulásra kényszerültek. Nyilván egy darabig a szülők ellátták ezeket az embereket, de azt olvassuk erről az emberről a 21. versben, azt mondják róla a szülei, hogy ez már nagykorú, és akkor úgy gondolhatták a szülők, hogy most már kimehet az utcára, már most magáért koldul, nem értünk, tegye meg. Abból éltek ezek az emberek, amit kaptak. Amit kaptak. Nem voltak gazdag emberek. Napról napra éltek. Csak abból, amit az emberek nekik juttattak. Nagy nyomorúság ez. Amikor az ember az egyik napról a másikra kell, hogy éljen. Amikor az ember arra van rászorulva, hogy mások adjanak neki. Nagy nyomorúság ez. És azt is tudjuk, hogy ez az ember azért került ebbe a nagy nyomorúságba, mert világtalan volt. Világtalan volt. Kezdettől fogva, születésétől fogva vak. Nagy nyomorúság a vakság, és ezt valójában azok tudják igazán, akik valamikor láttak. Vannak itt is a testvérek között, tudom én is, olyanok, akiknek sajnos a szeme világa egyre kevesebb. Ők azok, akik igazán tudják azt, hogy mekkora veszteség, amikor az ember elveszti a szeme világát. Aki nem látott soha, aki születése óta nem látott, az csak sejtheti azt, hogy miből maradt ki. Nagy nyomorúság ez, Amikor körülöttem olyan világról beszélnek emberek, amit én soha nem láttam, és csak elképzelni tudok, de elképzelni se igazán, mert hiányzik egy fontos elem ahhoz, hogy az én képzetem helyes legyen, ez pedig a látás. A világtalanság nagy nyomorúság. Amikor az ember nyomorúsággal, talán éppen a világtalanság nyomorúságával szembesül, akkor ha rendelkezik némi lelki ismerettel, némi érzékkel, akkor egész biztos, hogy keresi ennek a bajnak, ennek a nyomorúságnak az okát és a megoldását is. Mert ilyenek vagyunk mi emberek. Amikor nyomorultakat látunk, akkor végigfut a fejünkbe az a gondolat, hogy miért jutott ez az ember társunk ilyen sorsra. És ahogy mondtam, ha rendelkezünk némi lelkiismereti érzékkel, akkor az a gondolat is megfordul az ember fejéből, hogy vajon hogyan lehetne megoldani ennek az embernek az élethelyzetét, ezt a nyomorúságát. Idáig már kevesebben jutnak el. Odáig jutnak el a legtöbben, hogy hirtelen diagnosztizálnak, és ránéznek egy nyomorult betegre, egy hajléktalanra, egy kórházban lévő betegre, és hirtelen kimondjuk az okát annak magunkba, ha nem is szavakkal, amiért ő abba a sorsba került. De nagyon kevesen vannak azok, akik tovább gondolják ezeket a dolgokat, és mernek arra is gondolni, hogy hogyan lehetne azt a másikat abból a helyzetből kisegíteni. Ezekkel a nyomorult emberekkel, vakokkal, bénákkal, leprásokkal az akkori társadalom nem tudott mit kezdeni. Az orvosok sem tudtak velük mit kezdeni, de igazából a társadalom sem tudott velük mit kezdeni. Meggyógyítani nem tudták ezeket az embereket. Vannak ma is gyógyíthatatlan betegek, de sok olyan betegség, ami akkor nem volt gyógyítható, ma már kezelhető. Az akkori társadalom nem tudott mit kezdeni ezekkel, és így legfőképpen az okát láttatták ezeknek a bajoknak úgy, hogy megnyugtathassák magukat. Mert ugye ez úgy van, hogy amikor az ember képtelen a segítségre, akkor igazából meg tudja magyarázni, hogy azért nem vagyok képes segíteni, mert akkora a baj, olyan súlyos a baj. Nem oda szoktunk eljutni, hogy azt mondjuk, hogy az én erőm kicsiny, hanem azt szoktuk mondani, hogy akkora nagy a baj, hogy ezen ember nem is segíthet. Hát Jézus idejében is ez történt. Az emberek, amikor ilyen betegeket láttak, látták ezt a vakon született embert is, akkor azt mondták, hogy azért nem tudjuk meggyógyítani, megmenteni, megsegíteni ezt az embert, mert olyan súlyos az ő vakságát okozó bűn, ok, ami meghalad bennünket. A tanítványok azok szépen össze is foglalják azt, amit a kor Jézus idejében erről az emberről, erről a szituációról gondolt. Mit mondanak és mit kérdeznek Jézustól a tanítványok, amikor látják ezt az embert ott, aki születése óta vak? Azt kérdezik Jézustól, ki vétkezett Jézus? Ez vagy a szülei? Gondoljuk most ezt végig, amit a tanítványok kérdeznek Jézustól. Ők abban a korban éltek, azokat a kérdéseket fogalmazták meg, amit mindenki megfogalmazott velük együtt. Mi is a saját korunknak a kérdéseit szoktuk megfogalmazni. Azok a dolgok érdekelnek bennünket, ami a korunkat érdekli. És azokat a kérdéseket tesszük föl sokszor Isten előtt, amelyek ennek a kornak a kérdései. Úgy gondolkozik minden ember általában, ahogy a korszellem ezt diktálja. És úgy látjuk, hogy a tanítványok, noha Jézus tanítványai voltak már egy ideje, de még mindig ott volt az ő szívükbe és életükbe a korszellem diktálta felfogás, nehezen tudtak ettől elszakadni. Ez egy nagyon nehéz dolog a mai világban is, elszakadni a korszellemtől. Mondhatnám, ma még nehezebb dolog, mert a kor sokkal mélyebben benn van az életünkben, mint a tanítványok idején. A mai kor embere nem szeret, nem is tud csöndbe lenni. Mindig nyitva kell tartani egy csatornát, ahol áramlik be a kor. Az egyik a televízió, a másik a rádió, a harmadik az internet, a mobiltelefon. Mi nem tudunk nyugodtak lenni. Jézus korában az emberek sokkal nyugodtabban éltek, mégis átjárta őket a korszellem, és ez intőjel nekünk, testvérek, hogy a korszellem a mi életünket, a mi gondolkozásunkat még inkább befolyásolja. És amikor látják ezt a beteg embert, akiről tudva levő, hogy születése óta vak, fölteszik a korszellem szerinti vizsgakérdést Jézusnak, kivétkezett ez, vagy a szülei? A rabik magyarázták ezeket az eseteket, és legfőképpen az ő magyarázatuk abban állott Jézus korában, hogy nincs halál bűn nélkül, nincs szenvedés vétek nélkül. Az, amit a rabik magyaráztak, félig meddig igaz volt, de ahogyan ezt apró pénzre váltották, az már nem volt igaz. Nincs halál bűn nélkül. Igaz, mert ma is azt tanítjuk, amiből ők ezt merítették, hogy a bűnnek a zsoldja a halál. A bűnnek az elkerülhetetlen velejárója a halál és a kárhozat. Ezt elismerjük. Ők azt mondták, nincs szenvedés vétek nélkül. Tovább vitték ezt a gondolatot, és azt mondták, hogy az emberi szenvedés, minden konkrét emberi szenvedés egy konkrét bűnhöz köthető. És itt már ferdítettek a Biblia igazságán. Mert a Biblia az Ószövetségben is azt jelenti ki, hogy az embernek az Istentől való elszakadása nyomán szenvedések keletkeznek az életében, de a konkrét szenvedés az nem köthető konkrétan egy bűnhöz. Nem úgy van ez, hogy aki nem vétkezik, az nem szenved. És nem úgy van ez, hogy aki pedig vétkezett, az mindjárt beteg lesz és szenvedni fog. Gondoljuk végig a saját életünket, és meg fogjuk látni, hogy ez egy tarthatatlan dolog. Hányszor vétkeztünk, ma egészségesen. És nem volt semmi következménye. És hányszor jutnak körülöttünk, talán Isten félő emberek is, olyan betegségekbe, nyomorúságokba, amiket senki nem ért. Mert azt kérdezik, hogy hát hogy van ez? Hát ez szereti az Istent. Az Isten is szereti őt. Ez a rabbinusi magyarázat azonban nagyon átjárta Jézus korát. Azt kérdezik, ez vétkezett, vagy a szülei? Látjuk az ő nyomorúságát, baját, az Isten ítéletét, büntetését. Milyennek az oka, milyen bűn, amit ő követett el, vagy amit a szülei követtek el? Jézus korában a tanítás még tovább ment, mert a rabik azt is magyarázták, hogy egy magzat is vétkezhet az anyamében. Amit a tanítványok kérdeznek, azt ezért kérdezik. Sőt, azt is mondták a rabik, hogy a lélek már a létezés előtt is bűnöket követhet el. És ennek a következménye lehet az, hogy amikor egy ember megszületik, akkor büntetésből ilyen sorsra születik meg a Földön. Némelyek a szüleik vétke miatt lakolnak, tanították a rabbik. Nem ők követték el a bűnt, de ők lakolnak érette. A sokféle szemlélet és magyarázat persze mindig a láthatóból következtetett visszafelé. Az ő magyarázataiknak nem az volt az alapja, hogy Isten beszélt valamiről, és ebből jutottak következtetésekre, hanem láttak bajokat, és innen, ez egy általános emberi dolog, hogy látunk dolgot, és abból visszakövetkeztetünk. Csak az a kérdés, hogy a visszakövetkeztetéseink eljuttatnak-e bennünket a dolgok forrásához, a valódi forráshoz. Krisztus előtt ismerjük az iskolai tanulmányainkból, talán még a legidősebbek is, bizonyos matematikai tételekből, de nem ismerjük az ő életéből azt a vonulatot, ami Jézus korában a zsidóság között sokkal jobban hatott, mint az ő matematikai elvei, ez pedig az, hogy Pitagorasz tanította a lélekvándorlást. Krisztus előtt 500 évvel. És a korszellem átvette ezt a gondolatot, és amikor a rabbik magyarázkodtak, visszafelé gondolva dolgokat, akkor előszeretette alkalmazták a már kiszámíthatatlan és láthatatlan homályban Pitagorasz gondolatait, hogy bizonyára van a léleknek egyfajta vándorlása egyik testből a másikba, és aztán az egyik testben elkövetett bűnöket lehet, hogy egy másik testben bűnhődi meg. Nos, azt kell lássuk ebből, testvérek, hogy amikor tanítványok megkérdezik Jézust, ki vétkezett, ez vagy a szülei? Ugye logikusan az következik, hogy a születése óta vak, akkor azóta nem vétkezhetett, hogy ő megszületett. Lássuk most a hátteret, a korszellem szerint igen létezhet. Erre felé vezetik vissza ennek a nyomorúságnak az okát. Látják az ember elesettségét, úgy gondolják, hogy az Isten haragja és büntetése van rajta, mert elkövetett valami vétket, valami nagyon súlyosat, vagy ő, vagy a szüleit. És a tanítványok most azt virtatják ki, az okozója ennek a nyomorúságnak. Amikor Jézus megszólal közöttük, akkor egy egészen új aspektusból beszél a nyomorúságról, ennek az embernek a nyomorúságáról, és megmutatja és láttatja ennek az emberi nyomorúságnak az igazi okát. És ez egészen máshova vezet, mint ahova az emberi okoskodás elvitte a korszellem szerint a tanítványokat. Mert mit mond Jézus? Azt olvastuk a harmadik versben, elutasítja a korszellem és a rabik tanítása szerinti gondolkozást, azt mondja, nem ő vétkezett, nem is a szülei vétkeztek, kilőve a korszellem és kilőve az eddigi feltételezések. Na akkor mi történt? Azt mondja Jézus, azért van ez így, hogy nyilvánvalókká legyenek rajta az Isten cselekedetei. Azért van ez így, hogy nyilvánvalókká legyenek rajta az Isten cselekedetei. Ez egy nagyon érdekes gondolat, amire Jézus korában egyáltalán nem gondoltak. Sem a tanítványok, sem általában az emberek. Hogy valami nyomorúság azért ér valakit, hogy az Isten cselekedete kiábrázoltassék majd rajta. Mindenki a múltjában kutakodott ennek az embernek, miközben a jövőjét kellett volna firtatni. Nem azért vak és nyomorult, hogy egyszer majd az Isten cselekedetei nyilvánvalók legyenek rajta. Mik az Isten cselekedetei, testvérek? Az, hogy Jézus ezt a beteget meg fogja gyógyítani. Azaz valami olyan dolgot fog tenni, ami a korszellem szerint elképzelhetetlen. Jézus meg fogja gyógyítani ezt az embert. És itt a feltételezéseknek véget fog vetni. Mert az ő gyógyítása az Isten cselekedete lesz, mert vajon a bűnt ki tudja legyőzni? A zsidók azt gondolták, hogy a bűnt eltörölni Istennek van hatalma. Ezért a bűn következményeit megszüntetni csak Isten szüntetheti meg. És most jön Jézus, aki meg fogja gyógyítani ezt az embert, és az embereknek meg kell látniuk azt, hogy Jézusban isteni erő van, isteni hatalom van, mert levette a bűnt, erről az ember is, a bűnnek a következményét is. Azért vak ez az ember, hogy nyilvánvalókká legyenek rajta az Isten cselekedetei. Amikor Ézsaiás jövendőlt a Messiásról, arról, hogy milyen jelei lesznek a Messiás eljövetelének, akkor könyvében többször is beszél eképpen. Ézsaiás 29.18. Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és sötétség után. 35.5. Akkor majd megkinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. 42.7. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Arról beszél Ézsaiás, hogy amikor eljön a Messiás, az Isten fia, a küldött, a szabadító, akkor ezeket fogja csinálni. Ezek lesznek az egyértelmű bizonyságok mellette. Az Isten erejével fogja legyőzni a bűnt, és a bűnnek a következményeit. Meg fog gyógyítani vakokat és süketeket, ki fog hozni homályban levő embereket. János nem véletlenül mondja evangéliuma utolsó mondatában azt, ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. János bemutatja Jézus életéből a bizonyítékokat. Mire nézve? Arra nézve, hogy Jézus a Krisztus, az Atya felkentje, az Isten küldötte, a Messiás, az Isten fia. Ezért történik mindez. És mit mond Jézus? Ez az ember, ti szerintetek azért vak, mert bűnkövetett el vagy ő, vagy a szülei. Én meg azt mondom, hogy ez az ember azért vak, hogy most példa és bizonyság legyen az ő esete, az ő gyógyulása előttetek, én rólam. Hogy ti lássátok meg azt, hogy én az Isten fia vagyok, hogy én szabadító vagyok, hogy én vagyok a Krisztus. Jézus azt mondja, hogy ennek az embernek a nyomorúsága eszköz az Isten kezében. Sokan ismerték őt, tudták, hogy vak, és ezért, amikor meggyógyult, akkor felfigyeltek az ő gyógyulására. El is kezdték kutatni az ő gyógyulásának az okát, és így egy újabb embertömeg jutott el Jézus Krisztushoz. Jézus azt mondja a tanítványainak, itt és most jött el ez ember szabadulásának ideje. Nem elfelejtette őt az Isten, nem hátat fordított neki az Isten, aminek következtében szenved, hanem azt mondja Jézus, hogy most tekint rá az Isten. Most tekint rá az Isten. Elkészítette őt, és elkészített engem. Most jött el az ő gyógyulásának az ideje. Testvérek, ahogy Jézus a nyomorúságra néz, és ahogy a nyomorúságot értelmezi, az emlékeztessen bennünket arra, hogy a nyomorúságoknak mindig van más értelmezési lehetősége is, mint ahogyan azokra a korszellem minden időben tekint. És különösen is emlékeztessen bennünket Jézus bizonyságtétele és szemlélete akkor, ami hívő emberekként szenvedünk. Mert valljuk meg, hogy hozzánk is az a szenvedés áll a legközelebb, amivel mi személyesen benne vagyunk. És az ember a maga szenvedésének is keresi az okát, míg másét nagyon gyorsan meg tudjuk állapítani, hogy miért szenved, és nagyon gyorsan rá is sütjük a bűnt, ami miatt szenved, addig magunkkal szemben ennél sokkal igényesebbek vagyunk, keressük a nyomorúságaink okát, de sokszor nem jutunk el a mi bűneinkig. Nem feltétlen baj. Nem feltétlen baj. De nagy baj, ha Jézussal nem tudunk együtt látni. Amikor a hívő ember nyomorúságba kerül, akkor arra is kell gondoljon, hogy az én nyomorúságom eszköz Isten kezében. Olyan eszköz, amelyet Isten arra akar használni, hogy bizonyságot tegyen magáról én előttem, és bizonyságot tegyen magáról mások előtt. Testvérek, a hívő ember mindig reménykedhet az Úr szabadításában. Azért, mert az Úr szereti az övéit. És még ha időnként nyomorúságba is juttat bennünket, soha ne felejtsük el, hogy lehet, hogy azért teszi, hogy a mi majdani megszabadításunk által az ő nevére dicsőség mondassék tőlünk is, meg azoktól is, akik őt nem ismerik. Ezért a hívő embernek a nyomorúságtól soha nem szabad annyira kétségbe esnie, mint a hitetlennek. A hitetlen ember minden pillanatban fél. Attól fél, hogy azt a lécet, amit tegnap még át tudott ugrani, ma már nem tudja átugrani. Hogy a pénze már nem ér annyit, hogy az egészsége már nem elég. Hogy a benne levő lelkesedés egyszer csak elfogy. A hívő embernek, testvérek, Isten nem a félelem lelkét adja, hanem nekünk a bizalom lelkét adja Isten felé. És ezért még a bajok is érnek bennünket, nem szabad rettegnünk, nem szabad kétségbe esnünk, hanem mindig arra kell gondolnunk, hogy az Isten, mint jó atya, az övéi sorsában az ő nagyságát, hatalmát akarja világosságra hozni. Olykor nekünk is szükségünk van erre. Mert ki az az istenfélő ember, aki a jólét idején ne kezdene nagyvonalúan bánni az Isten dolgaival? Ki az az istenfélő ember, aki nem felejt el Bibliát olvasni, amikor jól mennek a dolgai? Aki nem felejt el összetenni a kezét? Aki adott esetben nem felejt el letérdelni az Isten előtt? Mennyivel könnyebben megtesszük ezeket, amikor bajba vagyunk? És milyen könnyen elfelejtjük, amikor jobban megy a dolgunk. Isten sokszor azokkal a bajokkal, amiket ránk enged, tanítani akar bennünket. Arra akar bennünket tanítani, hogy ő, az Isten fia, a mi gyógyítónk, a mi megmentőnk, és hogy mi nélküle senkik és semmik vagyunk. És amikor kiemel bennünket bajokból, akkor majd látni fogjuk azt, hogy azt is akarja Isten, hogy mi az embereknek őról a bizonyságot tegyünk. Azoknak a vakoknak és nyomorultaknak, akik az Isten nem ismerik, és akik nem tudnak az Istenről semmit, lehet arról beszélni, hogy ki a mi szabadítónk. Gondoljunk erre, testvérek, minden nyomorúságunkba. Ne csak a múltra, hogy vajon miért van ez rajtunk. De sok hívő kérdezi, ezt érdemlem én az Istentől? Most arra kérlek benneteket, minden nyomorúságba kezdjetek el előre tekinteni. És egy kicsit arra is gondolni, hogy Istenem, mi a célod ezzel? Talán eljön rám a te szabadításod, mint gyermeked, bízok a te szabadításodba. Engedd, hogy türelemmel várjam a te szabadításodat. Engedd, hogy amikor eljön a te szabadításod, majd tudjalak dicsőíteni téged, hogy azok, akik körülöttem vannak, ne azt mondják, hogy micsoda szerencséje volt. Majd ne azt mondják, hogy na a csodaorvos segített rajta, vagy a csodagyógyszer segített rajta, hanem hogy megtudhassák azt, hogy az én szabadulásom tőled van, Jézus Krisztus. Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy a vak gyógyulása hihetetlen történet. Annyira hihetetlen, hogy azt látjuk, ha folytatásában történnek, akik ott vannak körülötte, nem tudnak vele mit kezdeni. Nem tudnak vele mit kezdeni. Összevitatkoznak azon még azok is, akik ismerték, hogy ez most a vak, vagy ez valami másik, vagy valami hasonló hozzá. Amíg a vak ki nem mondja azt, hogy én vagyok az. És ez megmutatja nekünk testvérek azt, hogy amikor valaki meggyógyul akár testileg, és akár lelkileg is, mert ez az ember elindult a lelki gyógyulásnak az útján is, majd erről jövő vasárnap fogok beszélni, akkor az olyan, hogy az az ember szinte a szó szoros értelmében újonnan születik. Sokszor alig lehet ráismerni arra az emberre, akit az Isten meggyógyít és megszabadít a bajából. Az ilyen embereknek megtisztul a látása. Másként látják a világot. Másként látják Istent. Úgy kezdenek a világra nézni, ahogy annak előtte még soha. Gyerekkoromban édesapám még ifjúsági csendes heteket, táborokat szerveztek tápiószele mellett egy kis tanyán, és mint fiatal embernek nekem jutott időnként az a feladat, hogy az odaérkező fiatalokat kikísérjük erre a tanyára. Egyszer nagyon féltem, pedig akkoriban sokat fekvőtámaszoztam, nem voltam gyenge gyerek, de jött két fiatal elkésre. Az egyiken tetoválások voltak, a másiknak hosszú, zsíros haja volt, és azt mondta anyám, hogy édesapád már kiment, kísért ki ezt a két fiatal embert oda a tanyára. Na, egész idő alatt csak nézegettem hátra, hogy mikor fognak leütni, vagy mi fog velem történni. Kiérünk-e oda egészségesen és épségben. Aztán elmúlt ez a hét, én már velük nem találkoztam, csak egy két hónap múlva, amikor jött az egyikük. És én fogalmam se volt róla, hogy ő kicsoda. Úgy köszöntem neki, mint ismeretlennek. És azt mondta, hogy te már mi találkoztunk. Hát az nem lehetséges. Hol találkoztunk? Te kísérték ki nyáron bennünket ide a tanyára. Na ne, mondjad, hát az két lombrózó volt, hát nem ilyen normális ember, mint amilyen te vagy. Azt mondja, én voltam. Jézus Krisztus megszabadított, meggyógyított engem. Csak akkor elmondta a mi Ottó barátunk, hogy a haveri kör ott állt a fodrász üzlet előtt, és ki akarták ráncigálni a székből, hogy az nem lehet, hogy te évek óta növeszted a hajadat, és most levágatod. Hát te meghűültél. Testvérek, megváltozott a látása ennek az embernek. Valami csoda történt vele, megváltozott a világnézete, és ezért megváltozott az arca. Én nem ismertem meg ezt az embert. Isten szabadítása, a gyógyulás, amit mi sokszor természetesnek veszünk, az nem annyira természetes ám. Pedig Isten keze nélkül, testvérek, nincs gyógyulás ma sem. Még akkor sem, hogyha mi azt olyan természetesnek vesszük, hogy bekapjuk a 3x1-et, és utána meggyógyulunk. Hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy Isten keze nélkül esélyünk sincs semmilyen lelki, meg testi gyógyulásra sem. És boldog az az ember, aki ezt tudja. Aki beveszi a gyógyszert, és nem felejt el mellette imádkozni, aki meggyógyul, és nem felejti el nem a borítékot odaadni az orvosnak, hanem hálát adni az Istennek, hogy az ő kezébe jó eszköz volt a gyógyszer. Testvérek, egy más szemléletre jut ez az ember, viszont és nem ismerik meg. Nem ismerik meg. Kell-e egyértelműbb jele az Isten csodájának legyen? Azt mondjuk nem. Nem. Ez a nyomorult ott ugrabugrál örvendezve. Kell egyért? Nem. És mit látunk? Mégis vannak olyanok, akik Isten legegyértelműbb csodáját is el tudják vakon ferdíteni. Akik a fehérből is feketét tudnak tenni. Ők azok, akik megrontják mások örömét azzal, hogy Istent megkérdőjelezik. Akiknek valójában Istennel van bajuk, de a haragjukat másokon töltik ki. Minden időben jelen vannak az ilyenek a világban, akiknek valójában Istennel van bajuk, és amikor te veled az Isten jót tesz, akkor ők tereált haragusznak. Pedig Istennel van problémájuk és bajuk. Testvérek, Isten igéje tanít most bennünket ezen a mai napon arra, hogy hogyan is nézzünk a nyomorúságainkra. Talán nekünk is szembe kell szállnunk a korszellemmel, azzal, ami átjárja a mi gondolatainkat, a bajainkról, mások bajáról, és érdemes nekünk Isten válaszaira figyelnünk. Ez az ige tanít bennünket arra, hogy mit gondoljunk Jézusról. Hogy lássuk őt úgy, mint szabadítót, mint az Atya kegyelmének kinyújtott kezét. És arra is tanít ez az ige, hogy mit gondoljunk azokról, akik nem örülnek a mi szabadulásainknak, a mi örömeinknek. Hogy helyesen gondolkodjunk róluk, és megértsük, hogy nem igazán velünk van sokszor bajuk, hanem Istennel van bajuk. A jövő vasárnap szeretném ezt a történetet még tovább magyarázni előttetek és nektek. Azért is kérem, hogy olvassátok. A Bibliaolvasó kalauz szerint ezekben a napokban olvassuk ezt a történetet. Olvassuk figyelemmel. S ha bajok és nyomorúságok érnének bennünket, vagy netalántán azokban vagyunk, akkor különösképpen is vegyük szívünkre Isten igéjének tanítását. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 445. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük. A 445. dicséretünk első és ötödik versét, szólsz hozzám, Istenem. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk azért, mert gyermekeidet szereted, oltalmazod és véded, és még ha nyomorúságot is bocsájtasz ránk e földi életben, hihetjük, hogy azzal célod van. Az, hogy fölismerjünk téged, és egyre mélyebben kötődjünk te hozzád, és hogy ezelőtt a világ előtt is valljunk a mi bizalmunkról, hogy talán általunk is láthatóvá legyen a te hatalmad, nagyságod, az, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, Úr Jézus Krisztus. Ezért taníts meg bennünket minden bajunkban hozzád kiáltani, és ne hagyd elveszítenünk azt a reménységet sem, hogy amikor eljön az idő, te minden bizonnyal megszabadítod a te választottaidat. Segíts türelemmel lenni, s hordozni bajainkat. Vedd el a mi szívünkből a kétségbeesést, taníts bennünket úgy látni ez életnek és világnak a dolgait, ahogyan te arra fölhívtad a mi figyelmünket, Úr Jézus Krisztus. Kérünk körülöttünk lévő emberekért, akik olyan vakok a te csodáidnak meglátására, megértésére, akik sokszor talán éppen ránk támadnak a te áldó kegyelmednek gyümölcsei miatt. Urunk, taníts meg úgy tekinteni rájuk, mint akik nem ismerik a te titkaidat, akik nem ismernek téged, akik kételkednek a te hatalmadban, és így vezessé hozzájuk igaz bizonyságtétellel, türelmes szeretettel. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy áld meg közösségünket, és ne vondd meg a te jó téteményeidet mi tőlünk. Te vagy az, aki hordoztál, és aki hordozni fogsz ezután is bennünket. Te vagy az, aki áldó kegyelmeddel építettél, és megtartottál-e mai napig, és te vagy az, akiről hiszük, hogy meg fogod ezt tenni ezután is. Segíts bennünket, hogy végtelen hála, hittel teli alázat töltse meg a mi szívünket. Kérünk téged most azokért, akik bajban vannak közülünk, és nem látják a kiutat, taníts őket igéd által is tere át tekinteni. És kérünk mindazokért, akik még nem ismernek téged, akik itt vagyunk, de nem kötődünk még te hozzád, igaz szerelemmel és szeretettel, Úr Jézus Krisztus, győzd meg őket arról, hogy te vagy a szabadító, te vagy az Isten fia küldött, akin kívül másban nincs nekünk szabadulásunk a kárhozattól és a bűntől, de akiben minden ajándék a miénk. Így emlékezzél meg rólunk, töltsd be a mi szükségeinket, és vezess a mi gondolatainkat, szívünket, hogy ezek által vezetetteké lehessenek a mi cselekedeteink is minden időben. Így emlékezzél meg rólunk, és légy kegyelmes, megtartó, őriző pásztorunk. Amen.